Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madár Zsolt. A Lemezelő mai vendége Tasnádi Bence, junior prímadíjas színész, a Budapesti Katona József Színház tagja. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elhoztál néhányat kedvenc felvételeidből.
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok én is a hallgatóknak.
Bár életben most találkozunk először, de kérted, hogy tegeződve beszélgessünk a műsorban. 8 évig hegedültél, gondoltam, hogy akkor nagyon sok közöd lesz a klasszikus zenéhez. Szentendrén nőttél föl, és az általános iskolát végig kísérte. Kitartó voltál akkor a hegedülésben?
Kitartó voltam. Abban az értelemben, hogy nem hagytam abba, de sajnos nem gyakoroltam kellőképpen sokat, és nem fektettem bele azt a munkát, amit ebbe a hangszerbe illik belefektetni, ha az ember jól akar rajta játszani.
Mit csináltál a gyakorlásért? Inkább focisztál, rendetlenkedtél?
Pontosan, jobban izgattak a szabadidős tevékenységek, és ez egy gyerek számára áldozattal jár, hogyha nem rajong a hangszerért, vagy autisztikus módon nem kezd el gyakorolni megszállottan, akkor ez egy nyűg.
És akkor az ember ezt leteszi mondjuk egy-két év után. Nem tudom, hogy te választottad a hangszert, azt tudom, hogy van egy húgod, ő pedig zongorázni kezdett el tanulni.
Igen.
Tehát ez fontos volt a családban, hogy klasszikus zenét tanuljatok?
Igen, a nagymamám zongora tanárnőként tevékenykedett egy időben, ő zongorázott is, és volt is egy pianino a lakásában, amíg el nem hangolódott teljesen, addig ő még játszott nekünk gyerekként, aztán már ezt felfüggesztette ezt a tevékenységét, nagyon ritkán ült a zongora elé, és mindkét apukámnak is, meg anyukámnak is volt egy vonzalma a klasszikus zene iránt, és így a hegedű is szerintem azt hiszem, hogy az ő előterjesztésükre választódott általam, de akkor nagyon lelkes voltam eleinte, és a klasszikus zene iránti kötődésem nekem is kialakult egészen kiskoromban. De hát ahhoz, hogy az ember egy hangszeren játszon, ahhoz bizony hosszú napokat meg órákat kell gyakorlással tölteni.
Én úgy tudom, hogy ennek ellenére 8 év után is nem azért váltottál, mert hogy mondjuk eltanácsoltak volna az iskolából, hanem hogy azt mondtad, hogy bekerültél a gimnáziumba, és ott egy kicsit, mintha ciki lett volna hegedülni.
Igen, nem tűnt egy férfias hangszernek ott akkor a kamaszok között. Meg volt egy olyan válaszút is, hogy akkor az ember inkább szeretne komolyan foglalkozni ezzel a hangszerrel, vagy ezen az úton tovább haladni, vagy pedig inkább a többi tantárgyra fókuszál, és hát egy ilyen pályaválasztási modell mellé kellett volna állni, és ezt a döntést pedig nem hegedű nyerte meg.
De szüleid könnyen belementek, azért még egy 13-14 éves gyerek nem biztos, hogy maga dönt abban, hogy most akkor mit tanul, hogy belefektettél azért mégiscsak 8 évet, hogy letedd a hangszert.
De nem jutottam el egy olyan szintre, amivel mondjuk már az ember tudott volna esetleg konziba menni, vagy amivel érdemes lett volna tovább foglalkozni.
De azért ennyi idő után gondolom volt, hogy voltak olyan koncertek, amin közönség is volt. Az egy komfortos szituáció volt neked?
Nekem egyáltalán nem volt komfortos, mert nem voltam elég felkészült, és tulajdonképpen utáltam színpadon állni. Egyedül vonószenekarban szerettem, ott harmadik hegedűs voltam sokáig, aztán feljutottam egyből az első hegedűbe, de én nem vagyok egy gyors kezű zenész.
Virtuóz futamok nem mentek.
Igen, tehát a 16-odok azok nem gurultak ki úgy, ahogy azt elképzeltem, és jobban szerettem én támogató hangszer vagy szólam lenni a zenekarban. Azt a részét viszont nagyon élveztem, mert ott meg lehetett bújni, és közben meg mégis az ember része volt a harmóniának. Szóval a vonós zenekari részét azt kifejezetten élveztem, és tulajdonképpen talán az láncolt ehhez a hangszerhez még éveken keresztül, miután már egyébként nem lett volna kedvem ezt tovább csinálni.
Felnőtt korodban egy kicsit nem volt ilyen vágy, hogy beülni egy nagy zenekarba, hogy milyen jó lehetett volna az azt kipróbálni, hogy egy szimfonikus zenekarban hegedülni.
Hosszú lett volna az út még odáig. Úgy érzem.
És most mit érzel, amikor meghallasz egy hegedű versenyt? Ugye a mai összeállításban két hegedű versenyt is beválogattál. Szívesen hallgatod a hegedű muzsikát, vagy egy kicsi görcs is van benned, amikor fölcsendül ez a zene?
Görcs nincs bennem egyáltalán. Tehát nem fájdalmas az, hogy én nem lettem primás, meg nagyon sok minden ragadt rám ezekben az években.
Hallgatsz klasszikus zenét? Tehát szívesen hallgatsz hegedű versenyeket?
Ha épp úgy adódik, akkor igen. De a hétköznapjaimban kevesebbet találkozom vele, mint egyébként ebben az időszakban, amikor rendszeresen jártam zeneiskolába, és azokat a CD-ket hallgattam, amik otthon elérhetőek voltak a szüleim polcán.
Mendelssohnra esett a választásod, ugye ez nagyon híres, ez az Émol hegedű verseny.
Igen, igen. Ezt valaha még szerettem volna eljátszani, de erre nem fog sor kerülni, viszont örömmel hallgatom mindig. És egyébként bizonyos részleteit azzal szórakoztattam magam, hogy megtanultam, de hát egybe ez gigászi teljesítmény.
Ezen a felvételen egy nagyszerű hegedűs játszik, Michael Rabin, aki tragikusan fiatalon hunyt el. 1957-ben készült ez a felvétel. Mendelssohn ugye a lipcsei Gewandhaus koncertmesterének komponálta ezt a hegedű versenyt, amelynek most első tételéből szól a részlet. A Philharmonia zenekart Sir Adrian Bolt vezényli.
Thank you.
Mendelssohn émol hegedű versenyének első tételéből szólt a részlet. Michael Rabin játszott, a Philharmonia zenekart Adrian Bolt vezényelte. 1957-ben készült a felvétel. Tasnádi Bence a vendégünk. Azt mondtuk, hogy ugye váltottál mégpedig basszusgitárra a gimnáziumban, és aztán létre is hoztatok, de az gondolom már utána volt inkább a főiskola környékén, egy Edison nevezetű együttest, amiben énekeltél is, de azt mondtad, hogy a Covid óta nem nagyon léptek föl.
Nem jellemző már, hogy fellépnénk. Egyébként még a gimnáziumban alapítottuk azt a zenekart, és az első próbáink Tahitót falun voltak, és az első fellépésünk pedig a Vujicic Tihamér zeneiskolában, ahol én hegedülni tanultam.
Mit szóltak a hegedű tanárok?
Üdvözölték. Az egy ilyen friss szellemiségű, vagy lelkületű műsor volt akkor, valami évzárón.
De feldolgozásokat játszottatok, vagy saját számaitok volt?
A kezdetektől fogva saját dalokkal álltunk elő. Talán jobban tettük volna, hogyha feldolgozásokkal próbálkozunk először, hogy kicsit kikupálódjunk azt illetően, hogy hogyan kéne slágereket írni, de mentünk a saját fejünk után, nem tudom, csak úgy csapkodtuk a hangszert, és emlékszem az első koncerteken még szerintem be se hangoltunk, meg a kábelt nem tekertem össze normálisan, hanem csak így begyűrtem a gitártokba. Nagyon amatőrök voltunk, és ez a hozzáállás, ez mondhatni sokáig kísért minket.
De az már egy komfortosabb terep volt, ott már szívesen kiálltál a színpadra?
Elkezdtem kamaszodni, és azt éreztem, hogy annyi érzés gyűrűzik bennem, hogy annak ez egy megfelelő formája az önkifejezésnek. A zenekar alapítás, mert valamiféle exhibíció vezérelt ebben, de komfortosabb volt, igen, mondhatni. Azt akartam, azt jobban akartam, mint egy ponton túl hegedülni, tanulni.
Ez egyébként valamennyire azért egy kis előképzés is a színművészetire, kiállni közönség elé, énekelni, gondolom, hogy kellett valamit énekelni a felvételén, vagy valamit kellett produkálni, ezt általában szokták kérni.
Igen, igen, kellett, harmadrostán is, első rostán is.
Mit énekeltél?
Első rostán egy Amy Roulette dalt énekeltem, a Bell. Azt hiszem, hogy ez a címe. Mókás volt, mert nem számoltam vele, hogy vannak benne ilyen kis instrumentális közök, amikor nem énekel épp a Hajós András, és ezeket én ott csöndben leszámoltam, mert valamihez megtartani akartam magam, és ez talán a zenei előképzettség, hogy ment egy mérő a fejemben, és kivártam ezeket a zenei közöket, és utána folytattam, és énekeltem újra. Ez azt hiszem, hogy szórakoztatónak hathatott kívülről, vagy legalábbis ez volt ennek az esetlensége. Én nem viccnek szántam, igen, csak egyszerűen egy struktúra szerint énekeltem a dalt, amit én hallottam a fejemben.
Én nekem most úgy tűnik, hogy nagyon szereted, amikor énekelni kell. Legutóbb a Chicagóban láttalak énekelni, ugye ez eleve egy felpezsdülés volt a Katonában, hogy ezt a musicalt bemutatjátok, hiszen azért kevés zenés darab van nálatok, de például volt egy darab, a Melancholy Rooms, amiben szintén kellett énekelned, és ugye a muzik volt az első előadás, amiben szerepeltél a Katonában, és abban is kellett énekelni.
Igen, időnként megtalálnak zenés feladatok, örülök neki kifejezetten. Azt hiszem, hogy a zenés műfajban otthonosabban érzem magam mind a mai napig, mint a prózában, de azért most már a próza is felzárkózott szerintem a zenei oldalhoz.
Azért jóval többet kell prózát szerepelned.
Igen, igen, a Katona József Színház alapvetően egy prózai intézmény.
Van egy felvétel, egy filmben, egy vizsgafilmben szerepelt, amit boldogan meg is mutatsz a hallgatóknak. Szelecki Rozi Mióta velem jár című 2018-as filmje volt. Ezt néhány fesztiválon bemutatták, és az interneten is hozzáférhető. Itt egy rockzenészt alakítasz.
Igen, ez a Szelecki Rozinak a diplomafilmje volt 2018-ban. mutatódott be, ebben gitároznom is kellett, meg énekelnem is kellett, Citrom Ádám által írt dalokat, és a Vége főcím dalt rögzítettük egy stúdióban, aminek egy roncsolt verziója a filmben is elhangzik egy cukrászdában, a kislányomnak költöm éppen a süteményekről, és a Vége főcím dal pedig már egy komplexebb alkotás, és az az igazság, hogy kevés olyan elérhető felvétel van az interneten rólam, amit szívesen vállalok, mármint amikor énekelek, és ez egy azok közül.
Akkor most hallgassuk meg ezt a süti dalt Tasnádi Bence énekel. Amióta velem jár című film főcímdalát hallották, Tasnádi Bence énekelt. Hát a Chicagóban talán még az is nehézség lehet, hogy nem csak énekelni, táncolni is kell. Nem tudom, hogy ez mennyire komfortos. Ugye a Chicagóban két önálló számod is van, és van egy duetted is Pálmai Annával.
Igen, a táncmozdulatokat lassabban sajátítom el, mint mondjuk egyes kollégáim, de aztán, ha már sikerült azt a izomzatomba betáplálni, akkor onnantól kezdve már kifejezetten tudom élvezni a táncokat, és van is egy sajátos mozgáskultúrám, amiben nehezen illeszkednek bizonyos mozdulatok, tehát nem minden áll jól.
De ritmusérzéked van?
Ritmusérzékem van, szerintem az egyértelműen kijelenthető.
Nagyon felbojdult a társulat, amikor megtudtátok, hogy Chicago bemutató lesz, és ráadásul az is érdekes benne, hogy ezt sokszor nagy színpadra álmodják, meg ugye a Vig Színházban is volt, én láttam a Margit-szigeti szabadtéri színpadon is, ez meg a Kamrában megy.
Igen, és úgy tűnik, hogy bejött az elképzelés. Izgatott lett a társulat, amikor megtudtuk, hogy a Kriszta Chicagót fog rendezni.
Székely Kriszta.
Székely Kriszta, igen, igen.
Nem is kaptatok több próbát? Ugye azt gondolná az ember, hogy amikor egy musicalt előad egy prózai társulat, akkor azért tényleg a tánc miatt, az ének miatt is azért a szokásos, nem tudom, 6-7-es próbaidőszaknál talán többre van szükség.
Körülbelül 2 hónap volt a próbaidőszak, de ez annyit takart, mint általában. És azért elkezdtünk izgulni attól, mert egy pár hétig csak tapogatóztak a Krisztiánnal, Gergye Krisztiánnal,
és sokszor
ő a koreográfus, és sokszor veselkedtünk neki újból egy-egy dalnak, és azért ezek hosszú dalok, kevesen voltunk a színpadon, 2+ táncossal kiegészítve, és tudtuk, hogy ezeket még el kell sajátítani, meg kell tanulni, be kell gyakorolni, és a főpróba héten meg még ránk szabadítják a zenekart, és utána már csak a Díny és Dani fog rendezni, és a Krisztának háttérbe kell húzódnia. Tehát nekünk el kellett készülnünk már a főpróba hétre a koreográfiákkal, meg az egész darabbal. Izasztó volt.
De nyilvános főpróbát láttam, és úgy tűnt nekem, hogy már akkor teljesen kész madarak, tehát egy teljesen begyakorolt, mintha már a 10. vagy 20. előadást láttam volna.
Hízelgő, de akkor még korán sem álltunk olyan jól. Én azt mondanám, hogy így most arra kezd egy olyan levegője lenni az előadásnak, meg már egy olyan biztonsága, amiben mi komfortosan érezzük magunkat. Nagyon sok hibát rejthet még egy ilyen sok résztvevőből álló összetett produkció, és még ezekkel a hibákkal találkozni kellett az előadások során.
Meg gondolom, hogy sem segít, amikor mondjuk 3-4 hétig nincs műsoron, és akkor megint újra kell.
Ez mondjuk a Chicagóval még nem fordult elő, most havi 4 is van belőle, igen, már most májusban elérjük a 25-et, talán a következő lesz a 25. előadás, és még júniusban is játsszuk Zsinórban 3-szor. Ez szerintem még hosszú életű lesz, és én azt várom, már ezt mondtam a főpróba héten, hogy unjam. Akkor leszek jó valószínűleg, amikor már unni fogom.
Mert hogy annyira rutinná válik? Hogy...
Igen, igen, meg hogy akkor már az ember tényleg talán azt csinál, amit akar a színpadon, vagy valami.
Hogy tudod akkor ezt megvalósítani, hogy ennyi kétel van benned, és mégis annyira magabiztosnak tűnsz? Én bármiben, amiben láttalak, mindenben nagyon magabiztosnak láttalak.
Ez egy álarc. Ez a színpadon az ember álarcot visel, de az álarc mögött tud a saját vágyairól, meg szorongásairól, meg lidérceiről vallani.
Máté Gábor osztályában jártál, Dömötör András is a tanár segéd volt. Akkor egyértelmű volt az ember, ha Máté osztályba jár, hogy akkor a Katonába vezet az út? Már szóval, hogy volt egy kis kitérőd a Víg Színház felé is, de ott nem érezted magad igazán komfortosan, pedig kaptál egy főszerepet, amit aztán be is mutattak, még főiskolás korodban talán a Pesti Színházban.
Igen, jó helyzetbe lettem hozva, azt tekintve, hogy egy mekkora feladattal kínáltak meg, de a körülmények azok kicsit mostohák voltak, de erről nem is akarok már kifejezetten beszélni.
De akkor azt érezted, hogy ez nem a te utad, és...
Nem, nagyon nagy az az intézmény, rengeteg színész van, hatalmas társulat, hatalmas apparátus, hatalmas nézőtér, olyan lépték volt, ami számomra egy kicsit idegen. De azért ez lehetett sejteni most visszatérve arra, hogy az ember Máté osztályosként, Máté Gábor tanítványként kerülhet-e a Katonába, vagy egyértelműen, hogy a Katonába kerül-e, azt sejtettük, hogy gyakorlatra számíthatunk arra, hogy a Katonába hívnak majd néhányunkat, de azért, hogy szerződést is kínálnak, az korán sem volt egyértelmű.
Ez kicsit szerencsés, hogy pont akkor van-e üresedés. Ugye, ha jól tudom, Borbély Alexandra és Pálos Hanna is akkor került a Katonába.
Igen, egy évben szerződtünk, És én például azt hiszem, hogy az EGRI társulat akkor szétszélett, és a Gábor odahívta az Ötvös Andrist a Katona József Színházba, aki egy csodálatos, szikrázó tehetség, és mi a fiúk meg voltunk győződve, hogy basszus, hát akkor most ez esélytelen lesz. Ott most nem fognak frissíteni ebben a korosztályban. De végül többünket is hívtak gyakorlatra, majd 5. évben engem le is szerződtettek. És a Simon Zoli osztálytársam pedig most visszatért. Miskolcon töltött több mint 10 évet.
Most pedig egy haladó színház lett az elmúlt években.
Igen, és nagyon sok főszerep van a háta mögött. Ő is volt 4. évben gyakorlaton a Katona József Színházban, és most visszatért ettől az évattól kezdve újból a társulat tagja.
Most egy olyan muzsikát választottál, aminek egy előadáshoz van köze, a Mártírok, ezt 2013-ban mutattátok be, tehát épp hogy csak oda szerződtél, ez talán a második, harmadik előadás lehetett, amiben szerepelsz?
Ez a második évadom. Igen, a Filozófussal kezdtem, amit Gotthárd Péter rendezett, aztán jött a Muzik. Ezt egy nagyon különleges helyen őrzöm a szívemben, ezt az előadást. És még ebben az évben párhuzamosan próbáltuk a Virágos Magyarországot a Kamrában. És ez volt a gyakorlati évadom, ezután kínáltak szerződést, és a következő év áprilisában mutattuk be a Mártírokat Dömötör András rendezésében. Én egy zavart lelkű, vallásba menekülő fiút játszottam, aki fölforgatja a gimnázium életét, és igazából ennél többet nem érdemes róla elmondani. A lényeg, hogy ezt a Cavalieri éneket, ezt 4 szólamban adtuk elő. Volt egy tenor, egy basszus, egy szoprán és egy alt. Megszenvedtünk vele, a társulat azért nem mindenki tud ügyesen szólamot tartani, de amikor megszólalt, akkor szerintem kifejezetten felemelő élményt nyújthatott a közönségnek és számunkra is. Most amit hallani fogunk, azt azért nem közelítettük meg.
Igen, hoztál egy profi felvételt is. Cavalieri ugye a késő reneszánsz kora barokk olasz zeneszerző volt, Rómában született, de a Mediciek szolgálatában állt, ezért Firenzében működött. A lamentációi közül következik most egy. Thank you.
Domine, spes mea, a juventute mea.
Repleaturus meum laude, ut cantem glori.
A Monteverdi kortárs Emilio Cavalieri egyik művéből hallottunk részletet, és Tasnádi Bence azt mondta, hogy ha kicsit felfrissíteni, akkor eszébe jutna, és hogy vissza tudná hozni ezt a darabot.
Igen, szerintem akár egy próbával is föl lehetne eleveníteni.
Egy legendás énektanárod volt a főiskolán, Bagó Gizella.
Igen.
Sokat nyüstölt vagy. Számított az is, hogy neked azért van valamiféle zenei előképzettséged. Nyilván a hegedű miatt a kottával is jó viszonyban vagy.
Igen, tudok kottát olvasni, blattolni nem tudok, ahhoz szintén lassú az észjárásom, de violin kulcsban tudok kottát olvasni. Ismerem a hangokat, a hármas hangzatokat, szolfézsa is jártam természetesen a hegedű mellett, az egy darabig kötelező is. És a Bagó Gizihez kerültem, az egy kiváltságos helyzet volt. De én nem ismertem őt korábban, a Fica Isti nevű osztálytársam súgta oda, amikor kiderült, hogy a Bagó Gizihez kerülünk, hogy ez nagyon jó, ennek örülni kell. Azt hiszem, hogy 3 vagy 4 énektanárra is oszlott az osztály, amiben jártam, és akkor így énektanáronként 3-an vagy 4-en kerültünk valakihez éppen.
Hát ő ugye egy legendás énektanár, talán a legtöbbet a Víg Színházos színészekkel foglalkozik.
Igen, de már a Víg Színházat ott hagyta, rengeteget dolgozott, és most már szeretett volna ebből leadni. De a tanítványait megtartotta. Továbbra is tanít a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és nekünk diploma ajándékba azt adta, hogy visszajárhatunk hozzá, hogyha megkeressük, akkor segít nekünk felkészülni.
Ez egy nagy kiváltság akkor tényleg. És esetleg meg is nézett téged azokban a darabokban, amiben énekeltél?
Volt, amiben megnézett, például a Szegedi Szabadtérire eljött, és ott szokásuk a férjével, a Jánossal, hogy ha épp valamelyik növendéke a Gizinek szerepel a szabadtéri programban, akkor ők összekötik ezt egy üdüléssel, vagy egy szegedi kikapcsolódással, és a Gizi a főpróba héten foglalkozik a növendékeivel, azért az egy hatalmas színpad.
Épp azt mondom, hogy ha a Víg Színházat úgy érezted, hogy az túl nagy, akkor a Szegedi Szabadtéri aztán végképp.
Igen, de a zenés műfajok azok megférnek ekkora színpadon. Azok kívánják ezt a méretet. Szóval abban megnézett az 1001 éjszakában, de például a Chicagóra azt mondta, hogy én is figyelmeztettem, hogy nagyon nagy a füst, úgyhogy azt nem ajánlom, és mondta is, hogy ha nem haragszom, akkor arra lehet, hogy nem fog eljönni, de egyébként már amikor kiderült, hogy Billy Flynn leszek, ő azt mondta, hogy ó, az neked nagyon jó helyen van, kis növendékem, te azzal be tudsz énekelni azokkal a dalokkal. És egyébként tényleg egy-egy olyan magasság van, és ezek általában a dalok csúcspontján várhatóak, amikor mondjuk nekem olyasmit kell kiénekelnem, ami mondjuk reggel nincs meg. De egyébként a dalok zöme olyan tartományban van, ami nekem kényelmes és fekszik, és például ez is egy olyan mondat volt a Gizitől, hogy én lehet, hogy innentől kezdve mindig a Chicago dalokkal fogok beénekelni, hogyha épp ő nincs velem.
Akkor ez még egy tanácsnak is jó volt.
Igen, még egy tanácsnak is jó volt, igen.
Édesapád Tasnádi Csaba Jászai díjas rendező, és amikor te gyerek voltál, akkor pont akkor lehetett ő a Nyíregyházi Színházban igazgató. Akkor te nem voltál egy tipikus színházi gyerek, hiszen gondolom, hogy Nyíregyházára nem volt egyszerű eljárnotok.
Sűrűn jártunk premierre. Arra emlékszem, ha még úgy vonatoztunk le, hogy a nagymamám, nagypapám, húgom meg én, ilyen négyes vakban ültünk, a nagyapám olvasta a Magyar Nemzetet, vagy a Nemzeti Sportot, és mi meg uzsonnáztunk. Szóval rendszeresen jártunk Nyíregyházára a premierekre, és én családiasnak éreztem azt a társulatot például. Meg hát nyilván az igazgató fiával mindenki nagyon jópofa volt. Szóval az ott egy ilyen kitüntetett helyzetben érkeztünk meg mindig, és szerettem is ezeket a hétvégéket. Büszke voltam az apukámra, és láttam is nem utolsó sorban, mert egyébként mi meg Szentendrén jártunk gimnáziumba, meg előtte általános iskolába. Ő 99-től 2015-ig volt a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója, és ebben az időszakban én nem éltem húzamosabban Nyíregyházán, tehát csak akkor láttam, ha meglátogattam őt, vagy ő hétvégenként megtehette, akkor hazajött Szentendrére. Ebből azért vannak rossz élményeim is, azt tekintve, hogy ebből az időből kevés olyan élményem van vele, amit így őrizni tudnék. Mindig kikérdezte a házit. Erre emlékszem az első években, szerintem azt érezte fontosnak, hogy
jól tanuljatok.
Igen, hogy jól tanuljunk, és hogyha abban mutatkozott meg volna törődés, hogy ellenőrizte a házit, és kikérdezte a leckét.
Amikor ott ültél az igazgató úr páholyában, akkor már azért egy kicsit érezted azt, hogy ez a színészet, ez engem érdekel, hogy én is szívesen lennék ott a színpadon?
Nem emlékszem ilyen érzésre. Arra emlékszem, hogy amikor mondjuk osztálytársaimmal mentem színházba, és teszem azt, apukám rendezését néztük, vagy valamit a Móricz Zsigmond Színházból, a Thália Színházban, mert előfordult, hogy ott vendégeskedtek, akkor például fontosnak éreztem azt, hogy figyeljenek az osztálytársak, és hogy kövessék az előadást, és vegyék komolyan, mert ez nagyon jó.
És apukád testvérét is jól ismerhetik a hallgatók, Tasnádi István, ő József Attila Díjas és Balázs Béla Díjas, író-rendező, Bárka, Krétakör, de hát sokaknak talán úgy van meg, hogy a Terápiának voltam, az egyik vezető írója, az egy nagyon népszerű sorozat volt.
Igen, ő is több végéről égeti a gyertyát.
Most is nagyon közeli, meg jó viszonyban volt. Láttam egy beszélgetést, amikor ültök egy Trabantban, vagy nem tudom, és akkor azért nagyon családias és baráti légkör volt, hogy nagyon gyerekként is nagyon fontos lehetett ő neked.
Igen, kifejezetten fontos volt, mert életkorban közelebb volt hozzánk, mint az apukám. És ettől a viszonyunk sokáig ilyen testvéries volt a húgom közte meg köztem, és a mai napig szakmai értelemben felnézek rá, nagyon nagyra tartom, és szerintem ízlésünket tekintve is, de akár az apukámmal, akár a nagybátyámmal nagyon hasonló, és egy húron pendülünk, hogyha valami felmerül egy családi ebéden, és elemzünk egy-egy előadást, vagy próbafolyamatot, akkor az az érzésem, hogy osztozunk egymás véleményében.
Tehát akkor ők mindig megnéznek téged, és kikíséred a véleményüket?
Az túlzás, nem is érnének rá feltétlenül. Apukám mindent megnéz. A Chicagót aránylag későn látta most a napokban, de szerintem mondtam is neki, hogy ne bánja, mert legalább egy kicsit érett az előadás. A nagybátyám előbb-utóbb a fontos előadásokat megnézi, vagy amit esetleg én ajánlok neki, néha ő kérdezi, hogy mit érdemes, de nem vagyok én úgy rágyógyulva, hogy mindenben nézzenek meg. Én sem látom az ő összes munkájukat, de nagyon szívesen megyek egyébként, ha úgy adódik.
Most folytassuk megint hegedű muzsikával. Azt mondtad, a Mendelssohn mellett a Csajkovszki hegedű verseny volt még ezen a lemezen, és azt is nagyon szívesen hallgattad.
Igen, ez a két hegedű verseny, ez egy CD-n volt megtalálható, és ezeket rengeteget hallgattam. nagy hatással vannak rám, hogy mondjam, nehéz zenét szárazon elemezni, lenyűgöz.
Hallgassuk akkor a D-dur hegedű verseny első tételét, illetve annak részletét. A szólista ezen a felvételen Leonid Kogan, a Szovjet Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát pedig Vasili Nyebolsin vezényli. A felvétel 1950-ben készült. Leonid Kogán remek szólójával hallottuk Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tételéből egy részletet, a Szovjet Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Vasilij Nyebolszin vezényelte, 1950-ben készült ez a felvétel, hát ugye Auer Lipótnak ajánlotta, és ő akkor azt mondta az elején, hogy hát ennek egyes részletei lejátszhatatlanul nehezek, úgyhogy ő nem is vállalta a premiért. Neked, amikor így hallgatod, neked is ez jut eszedbe, hogy úristen, hát ezt mennyire nehéz lehet játszani.
Igen, és mivel van saját tapasztalatom, ezért tudom is, hogy egyrészt a fekvésváltások, a 16-odolás, ez egy tűpontos tornagyakorlat, amit elvégeznek a fogólapon ezek a hegedű művészek.
Ha visszatérünk az egyetemre, hát ott elég simán indult a pályád, hiszen rögtön bekerültél ugye a katonába, már 2013-ban megkaptad a legígéretesebb pályakezdő díját a színi kritikusoktól, és aztán volt egy fontos előadás az Olasz Liszkai, és abban pedig kétszer is megkaptad a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. Ezek fontosak, ezek a díjak az elején, hogy az ember egy kis visszaigazolást kapjon?
Én azt gondolom, hogy igen, és nem azért, hogy később büszkélkedni lehessen vele, hanem egyszerűen a visszaigazolás mértéke vagy konkrétsága miatt. Én tudom, hogy hosszú időre ellátott önbizalommal akkor egy ilyen típusú elismerés, és sokkal könnyedebben tudtam színpadra lépni ezeket követően. Emlékszem, hogy az Olasz Liszkai főpróba hetén belázasodtam. Azt hiszem, hogy az a szerep súlya miatt történhetett, és nem is tudtam kiheverni a premierig. A bemutatón is lázas voltam. Azt hiszem, hogy attól féltem, hogy nem fog sikerülni az adott pillanatban megmutatni azt, ami egyébként bennem rejlik, és ami megvan. És ettől az ember olyan görcsössé válik, hogy a stressztől szerintem tud ilyen fiziológiai tüneteket produkálni, hogy ilyen pánikszerű érzés kerülgetett akkor, hogy nem fogom tudni bebizonyítani azt, hogy tehetséges vagyok, és hogy csődöt mondok az adott pillanatban. Azt hiszem, ez bénított engem egy lázzal vagy betegséggel.
A katonásoknál a Máté Erzsi díj is egy fontos elismerés, ezt 4 évvel ezelőtt kaptad meg. Azt mondtad, hogy Máté Erzsivel már nem tudtál együtt dolgozni, tehát nem álltatok közös színpadon.
Nem álltunk közös színpadon, sajnos nem is értem el telefonon. Amikor megkaptam a díjat, akkor egy szokás volt, hogy az Erzsikét fölhívja az adott díjazott, és én is megtettem ezt, de nem vette fel a telefont. Nehezen hallott, ő már a vége felé, és nem is nagyon mozdult ki, és szerintem azt se tudta volna, hogy én ki vagyok, annak ellenére, hogy biztos, hogy szeretettel üdvözölt volna a telefonban, és örült volna, hogy jó helyre került a díj. Egyébként azért különleges a Máté Erzsi díj, mert ezt a társulat szavazza meg, és magunk közül adjuk valakinek, aki a közösségben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem feltétlenül színészi teljesítménnyel függ ez össze, hanem valami közösségformáló, vagy építő, vagy valami karitatív megmozdulás.
Mert hogy nyilván az is fontos, hogy ez egy jó csapat legyen, azt talán nem baj, hogyha elmondom, hogy én Olaszországban értelek utol egy néhány héttel ezelőtt, amikor most ugye 2 bemutató is volt szokás szerint a katonában, és hogy akik nem voltak benne ebben az előadásban, közösen elmentetek Olaszországban, tehát hogy így a szabadidőtöket is szívesen töltitek együtt.
Igen, ez az első ilyen alkalom volt, hogy szövetkeztünk egy külföldi nyaralásra, de ugye, ha egy színész nincs benne a készülő produkcióban, akkor neki nyílik mindig egy 7 szabad ideje a próba folyamatok hajrájában, tehát ez egy decemberi hét, egy áprilisi hét és egy októberi hét jelenállás szerint, ahogy a bemutatók sorra kerülnek, és külön-külön már többször kihasználtuk ezeket az alkalmakat, és voltam így Marseille-ben, Nizzában egyedül egy-egy hetet, Adél is volt többször Jordán, Izraelben, Jordán Adél, igen. És most elindult egy hullám, a Bernát, Glovicki Bernát, ő szeretett volna egyedül barangolni Dél-Olaszországban, akkor az Adél megkérdezte, hogy nem tarthat-e vele, hogy békén hagyja, meg nem beszél hozzá, de hogy esetleg nem mennének-e együtt, és akkor ezt kiterjesztették többünkre, létrejött egy messenger csoport, és velünk tartott a Vajdai Vili, a Vajdai Vili fia, az Adél is hozta fiát, az Andort, jött velünk a Jakab Balázs, megfordult ott a Mentes Julcsi, Ruyder Vivien, Tóth Zsófi is egy napra, én mondjuk vele pont nem találkoztam, és Castroban az a Csizmának a sarka, még Lecsétől egy 3/4 óra kocsi út, ott kibéreltünk egy villát. 5 hálószoba, egy hatalmas terasz, elég szeles egyébként az a csücske a szigetnek, vagy a félszigetnek, hideg, hűvös szelek fújtak esténként.
De akkor bevált
meg
a közös nyaralás lehet.
Nagyon bevált, igen, és én megmerem kockáztatni, hogy ebből rendszer lesz. Ha nem is így együtt, de már elkezdtük összeszedni, hogy jövőre a harmadik bemutatóban ki nincsen benne, és akkor azt hiszem van is egyezés, és majd létrejön egy újabb csoport, kitaláljuk a helyszínt. Nagyon feltöltő volt ez, és működött a kémia a társaságban.
A következő zene, azt gondoltam, hogy az egyik kedvenc filmet talán az Amelie csodálatos élete, mert annak a filmnek a zenéjét hoztad el, de mondtad, hogy ennek a felvételnek egy szomorú aktualitása van.
Ezt azért hoztam, mert egy barátom január 27-én eltűnt, megtalálták a ruháit a Dunaparton, Tahitót faluban, és később a holttestét is megtalálták márciusban a Csepeli sziget alatt. Nem tudjuk, hogy pontosan mi vezérelte őt, hogy mártózni akart-e, vagy komolyabb szándékai voltak-e, de ez már soha nem is fog kiderülni. Ő egyébként az együttesünk alapító tagja, az első billentyűsünk, édesanyja zongoratanárnő, ő autodidakta tanult zongorázni, több hangszeren is játszott, és nagyon különleges új rendeket alkalmazott, és szerintem kifejezetten érzékeny szólamokkal tarkította a dalokat, és nagyon muzikális fiú volt. Őtőle hallottam ezt a Jan Tiersen zongora etüdöt, ami egyébként az Amelie csodálatos életében hangzik el, ez egy filmzene. Többször megakadt a 16-os futamoknál, neki is nehezen gurultak ki a 16-odok, biztos, hogy foghatta volna egyszerűbben is, de egy készséges, tehetséges fiú volt, és nagyon, nagyon bánom, hogy nincs már köztünk. Thank you.
Az Ameri csodálatos élete című film zenéjéből hallottak részletet, Ján Tirzen szerzeményét. Tasnádi Bence, a Katona József Színház művésze a vendégünk. Filmek. Már korán megtalált a film, még főiskolás voltál, amikor az Átok című filmsorozatban kaptál szerepet. Mennyire vagy jóban a kamerával?
Nincs sok rutinom kamera előtt. Ez túlzás, mert azért voltak lehetőségeim, de még nem érzem magam annyira otthonosan, illetve nagyon más, eltérő a színháztól, és abba is bele kell szokni, hogy az ember hogyan ossza be az energiáit, és hogy mikor kell jónak lenni éppen.
Ott az a sok várakozás, hogy aztán utána pedig 5 percben meg kell mutatni mindent?
Igen. Néha az ember beláthatatlan ideig várakozni kényszerül, és ilyenkor nehéz tartalékolni, vagy összpontosítani az energiákat. Illetve nincs interakció, tehát mindenki dolgozik a maga kis részletén, ami a stábban őt érinti, és nincsen interakció a közönséggel, tehát nincsen egy energiacsere, vagy egy olyan áramlás, ami a színészt hajtaná, és ez szokatlan például nekem. Az is nagyon különös, hogy sokszor, ha például irányokat veszünk, mondjuk nekem egy közelim van, akkor a kamera csapat miatt nem tud a partnerem velem szembe beállni. Tehát mondjuk ők megjelölnek egy pontot, ahova nekem néznem kell, de ott nem áll senki, csak egy szikszalagból látok egy X-et. Vagy megbeszélünk egy pontot, hogy a kamerán hova nézzek, és ez is szokatlan, hogy nem egy húsvér emberrel zajlik a kommunikáció.
Ezt egyébként tanuljátok a főiskolán, vagy egyetemen? Ott van ilyen képzés?
Vannak gyakorlatok, összeeresztenek minket a filmesekkel, és ott azért sok mindent meg lehet tanulni, meg lehet tapasztalni, tehát nekem például az is furcsa volt először, hogy nem egybe vesznek fel dolgokat. Én azt hittem, hogy egy film az úgy készül el, ahogy azt látom. Tehát, hogy egyszerre forog minden kamera minden irányból, de nem.
Napok alatt vesznek fel
igen,
percet. Hogy,
igen, napok alatt vesznek fel perceket. És ez is egy tapasztalat volt még a kezdetekkor. Szóval ebben nekem még bele kéne rázódnom.
Volt például az 1945, az 2017-ben forgatták, ott azért már több napot is forgattál, tehát az már egy viszonylag nagyobb szerep volt.
Igen, az 7 napnyi forgatás jutott nekem, és ott azért volt egy íve a karakternek, meg az egy komoly munka volt. A Török Ferivel, Rudolf Petivel, Nagy Kálózi Eszterrel. De arra emlékszem például, hogy korán kezdődtek a forgatási napok, tehát például ez is eltér a színházi hagyományoktól.
Hát abban megy értetek a kocsin.
Igen, hogy ha nappali képeket veszünk, akkor az napkeltétől napnyugtáig tart a forgatás, ha pedig éjszakai képeket veszünk, akkor napnyugtától napkeltéig tart egy forgatás. És ezért már hajnalban föl kell venni a színészt, ahhoz, hogy ott üljön felöltözve, kisminkelve, fodrászolva ott álljon a szedben, amikor tesséket mondanak. Szóval nem volt egyszerű például az arra se berendezkedni, hogy ennyire korán kellett kelni, úgy, hogy mondjuk előző este meg előadásom volt, és nem tudtam feltétlenül elaludni a végétől számított 4 órán belül. Izgultam is a következő nap miatt, tehát ilyenkor nekem órák, amíg még magamhoz térek, meg
de ha most megkeresnének, ugye azt jó pár filmben azért szerepeltél, mert viszonylag kisebb szerepekkel, ha megkeresnének egy nagy film főszereppel, azt azért örömmel vállalnád?
Igen, de függ attól is, hogy mi az a produkció.
Mert ezért azt látom, hogy a Katonában már elég régóta mondjuk így alapoznak rá, tehát most is fut több olyan darab a Katona József Színházban, amiben abszolút főszereplő, vagy talán a Káli Holtak a legekletánsabb példa. Azt mondtad, már 100 előadáson is túl vagytok, és ugye a Csáki Alex figurája, hát ez egy 4 órás darab eleve.
Igen.
És abszolút főszereplő vagy, de például az Oktogonban is, ahol egy építészt játszol, az is egy abszolút főszerep.
Igen, ezekben nem vagyok pótolható, tehát hogyha mondjuk én kidőlnék, akkor ezt az előadást nem lehetne megtartani, nem lehet ugrasztani valakit, aki megtanulja egy vagy akár kettő-három nap alatt ezeket a szerepeket. Sok főszerep van már mögöttem, emiatt hálásnak érezhetem magam. Igen, és ezek a típusú szerepek filmen nem találtak meg eddig, de színházban nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal változatosabb karaktereket meg lehet személyesíteni. Filmen fontosabb az, hogy az ember hogy néz ki és mit jelent, és ezzel ellenkező adottságú személyeket nem osztanak rá. Vagy nagyon ritka, hogy ahhoz már egy befutott színésznek kell lenni, hogy mondjuk őt a skatujájából ki akarják rántani, és akkor ellene osztanak valamit, mert egyébként meg az a benyomásom, hogy nagyon pofára megy. És fontos is tényleg, hogy ki fotogén, egész más működik jól filmen, mint ami színpadon. Nekem rendszeresen szólnak castingokon, hogy vegyek vissza, mert nagyon sok széles vagyok, meg sok vagyok, meg hangos vagyok, de hát nekem ahhoz kellett alkalmazkodnom, hogy a 16. sorban is hallják a hangomat. De ezt az egyetemen úgy tanították, hogy a sokból még lehet keveset csinálni, és ezért mindig arra bíztattak minket, hogy legyünk bátrak. És
a régi nagy színészek szokták mondani, hogy a mostani fiatalok közül nagyon sokakat nem lehet hallani, nem értem, amit mondanak, és hogy régen erre mekkora hangsúlyt fektettek, de akkor ezek szerint ez nálatok is egy nagyon fontos szempont volt.
Fontos szempont volt, igen, és azt is elmondták, hogy az egyetemen most még van lehetőségünk mindent büntetlenül kipróbálni, anélkül, hogy a nagy közönség ítéletet mondana rólunk, és hogy ezt használjuk ki, ezt a lehetőséget, mert később már rendezők fognak nekünk szerepeket osztani, és most tudjuk megtapasztalni azt, hogy mi is rejlik bennünk, és mire vagyunk képesek, és az alapján fognak nekünk szerepeket osztani, amit magunkból egyébként hajlandóak vagyunk megmutatni, vagy feltárni a közönség elé. Ezért ragadjuk meg azt a lehetőséget, hogy itt az egyetem falai között bármit eljátszhatunk, és még akár fel is sülhetünk vele.
Mozart muzsikával folytatjuk, a D-dur vonós négyest hoztad el. Ez is a hegedüléshez kapcsolódik, vagy azért a kvártettezés az nem állt volna olyan közel hozzád, mint mondjuk egy nagy zenekarba beülni?
Kvártetben is játszottam egyszer, az egy Asszony illata című filmnek a tangóját adtuk elő, és ott is harmadik hegedű voltam, azt kifejezetten élveztem, és azzal még külföldön is megfordultunk. De a Mozart vonós négyest azt nem játszottam, ellenben az Amadeus című előadásban vezényelnem kellett. Tudták ők ezt maguktól is, viszont én intettem be a német Gábor vezette, egy fiatal primás fiú, ő vezetett egy vonós négyest, és ezt én intettem be a második felvonás első harmadában, és nagyon szerettem ezeket a... Vannak olyan periódusok, amik közel állnak hozzám. Ennek van egy olyan szakasza, amikor nagyon sűrűn, zaklatottan játszik a hegedű. Ezt a szakaszt kellett beintenem. Az előadásban el is hangzik egy beszélgetésben, hogy Haydn szerint a vonós négyeseknél nincs tökéletesebb.
Hát ő jó pár vonós négyest komponált is.
Igen.
Akkor most hallgassuk meg Mozart 499-es körjegyzékszámú D-dur vonós négyesének második tételét, az Alban Berg vonós négyes játszik, a felvétel pedig 1988-ban készült. Thank you. Mozart 499-es köhögjegyzékszámú D-dur vonós négyesének második menüet tételét hallottuk az Alban Berg kvartett előadásában egy 1988-as felvételről. Zongora muzsikával zárunk majd, ez is egy gyerekkori élmény, azt mondtad, Chopint nagyon szeretted, és hogy ez az esőcseppnek is nevezett prelűd, ez gyakran előkerült otthon gyerekkorodban.
Igen, azt hiszem, hogy ezt talán még nagymamámtól is hallhattam, de Chopin zongora darabokat mindenképpen, és volt egy válogatás CD a romantikus zeneszerzőkből, és ezeken zongora etüdöket lehetett hallani, Schubert, Schumann és Chopin talán, és ezek között lettem figyelmes az esőcsepp prelűdre. Nem tudtam, hogy ez a neve, de egyértelműen ez a kopogó hang ragadott magával, amit körüljár harmóniákkal, és tényleg olyan, mint egy vonuló vihar, annak minden dinamikájával, és ez a hang meg olyan, amire az ember tényleg bár a rengeteg esőcseppből kihal egyet, ami mondjuk egy ereszen kopog, és kicsit kiemelkedik a többi közül.
Mert állítólag Chopin tiltakozott ezzel ellen, hogy ugye ezt esőcseppeknek hallják, vagy értékeljék. Azt mondtad, hogy több zongoristával is meghallgattad. Amikor van ilyen kedvenc zenéd, akkor azt elkezded hallgatni, és különböző verziókat keresni. Ugye Grigori Szokolov, nem nagyon neveztél meg előadókat a darabokhoz, de ennél a darabnál kérted, hogy a Szokolov féle verziót mutassuk meg.
Igen, amikor meghívtál a műsorba, akkor elkezdtem gondolkodni ezeken a zenéken, és ez esetben fontosnak éreztem, hogy többet is meghallgassak, és azért, mert emlékeztem, úgy élt a fejemben, hogy van egy zenei csúcspontja ennek, vagy ilyen nagyon erőteljes szakasz, amikor így püföli, üti szinte a zongorát, és ezt nem mindegyik verzióban találtam elég szenvedélyesnek, és ezért gondoltam, hogy kicsit utána járok. A többi esetben nem éreztem olyan számottevőnek a különbséget,
Hát ilyen Grigori Szokolov egy külön kategória zongoristák között, és szerencsére általában minden évben március környékén ellátogat Budapestre is, és hát akkor ajánlom, hogy élőben is hallgass meg egyszer a műpában, mert ugye már azért nem olyan nagyon fiatal, tehát nem lehet tudni, hogy meddig fog még zongorázni. A Desdur prelűd következik most, tehát Chopintől opusz 28, numero 15, Grigori Szokolov zongorázik.
Thank you.
Chopin Desdur prelüdjét hallották, opus 28, numero 15, Grigori Szokolov zongorázott. Hát jelenleg 8 darabban is szerepelsz a Katona József Színházban. Mekkora feladat ez 8? Hát nem is kevés szöveget fejben tartani.
Lekopogom, de nem esik nehezemre. Amit egyszer megtanultam, az már az enyém.
De mondjuk előadás előtt azért el kell, át kell nézned?
Én nem szoktam átnézni a szövegeket, még akkor se feltétlenül, hogyha kimarad 6 hét is akár, vagy mondjuk másfél hónap, 5 hét, 6 hét, annál több ritkán marad ki. Például a Káli holtakat minden egyes alkalommal végigmondanám, mielőtt színpadra lépek vele, abban én elfáradok, tehát mire odaérek. Illetve szeretem ezt a kis rizikót, hogy a megtanult mondatok azok meglepetésként érjenek, mert ez már egy automatizmus, tehát akkor tud az ember fogalmazni színpadon, hogyha már annyira tudja a szöveget, hogy ez egy gyakorlatsor, amit végrehajt a nyelve meg az állkapcsa, akkor tudnak járni a gondolatai. És én szeretem ezt a kis kockázatot, hogy egy-egy mondat, ami ott elhangzik, az engem is ott frissen érintsen meg. Ha elmondom előtte, és mondjuk ahhoz ott abban a pillanatban társul egy gondolat, előfordulhat, hogy a színpadon már megpróbálom azt a korábbi gondolatot társítani hozzá, és ezáltal nem lesz jelen idejű.
De soha nem fordult még azt a színészek rémálma, amikor egy ilyen fekete köd jön, hogy egyszerűen nem ugrott be a szöveg?
De most a legutóbbi előadásom például azért jó, ez egy friss élmény, hogy most el tudom mesélni, mert ezekre nem szoktam emlékezni, de ez most még olyan közeli, hogy megvan. A Káli holtakban, a 3. felvonásban a Dankó Pistivel meg a Ruider Vivivel ülök szemben, és a Pistit Gézának hívják szerepe szerint, Borombovics Géza, és be kell olvasnom neki egy mondattal, még mielőtt fölállnék, és itt hagynám a társaságot. Az a mondat, hogy ide figyelj, Géza, sosem fogod elérni, hogy a másik ember fontosnak érezze magát a jelenlétedben, ha titokban egy senkinek tartod. Ez a mondat, és csak annyi villant be, hogy valami fontos, hogy nem vagy fontos, vagy valami ilyesmi, és tehát elfelejtettem teljesen a mondat értelmét, egy kicsit kacifántos is, és az volt csak, hogy ide figyelj, Géza, és így legyintettem rájuk egyet, és fölálltam, és elmentem. Ez pont egy olyan pillanatban történt, ami megengedte azt, hogy én ott elfelejtsem az adott mondatot, de múltkor ennek folyományaként a Chicagóban a tárgyalás kezdetekor egy fél pillanatra nem ugrott be egy szó, de szerencsére tudtam helyettesíteni. Ott pedig az volt, hogy amikor már a védelem szólítja a Roxy Hartot, és a Roxynak intézett első mondatom, hogy Roxy, egyes információk szerint ön, és nem jutott eszembe az ige, és a beismerte ige helyett használtam azt, hogy bevallotta, hogy törvénytelen viszonyt folytatott az egykori Fred Kézlivel, a néhai Fred Kézlivel, igaz vagy hamis ez az állítás? És ott nagyon megijedtem, mert az ügyvédnek magabiztosnak kell lenni ebben a pillanatban, és átfutottam az agyamon, de tényleg a gondolata a fénynél is gyorsabb, hogy na most mi lesz, hogyha ugyanaz előáll, mint a Káli holtakban, hogyha az egész mondatot nem tudom elmondani, és a saját szavaimmal most elkezdek itt nyökörészni, meg nem tudom lezárni a kérdést, és hála az égnek, ott beugrott egy másik kifejezés, és aztán a mondat hátralévő része is, csak egyszerűen ezek ilyen óvatlan pillanatok, és ezt a Káli holtakban mondom, hogy a sátán minden lehetséges alkalommal támadni fog, ha belépünk az ima zónájába. Tehát egy ilyen színpadi helyzet, az mondjuk, ha egy templomként tekintek a színházra, vagy a színpadra, akkor ez egy ilyen pillanat, egy ilyen szerkesztett pillanat, amiben egy leheletnyi idő elég egy gondolatnak, vagy egy démonnak arra, hogy befészkelje magát az ember fejébe, és ezeket nagyon gyorsan ki kell üldözni.
az ember gondolom, tudatából. A kollégák is általában segítenek, bár mondjuk lehet egy olyan szituáció is, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy nevetni kell esetleg a partnernek, és az is egy kellemetlen helyzet lehet.
Itt azt hiszem, hogy ebből a tárgyaláson senki nem tudott volna engem kihúzni ebből a szituációból. Nagyon zavarban lettem volna, hogyha ez egy picit hosszabbra nyúlik, de szerencsére csak egy másik igét alkalmaztam, és a mondat hátralévő része az kicsúszott, és onnantól már ment minden a régi kerékvágásban. Flottul haladt tovább az előadás, és megkérdeztem, és senkinek nem is tűnt föl, tehát ez tényleg a másodperc töredéke lehetett, de ott azért megállt az ütő bennem egy pillanatra.
Akkor most ugye ebben a 8 darabban láthat téged a közönség, hát amíg ilyen személyes kedvenc mondhatok, akkor ez a pekingi ősz lenne, és amikor jöttünk föl ide a stúdióban, akkor azt mondtad, hogy ha egy olyan embernek, aki nem szokott színházba járni, vagy nem látott még téged semmiben, akkor lehet, hogy a pekingi őszt javasolnád, hogy először azt nézze meg. Boris Vian darab.
Igen, arról azt gondolom, hogy korosztálytól, ízléstől, színházi előélettől függetlenül szélesebb körökben válthat ki tetszést az az előadás.
A sajátságos humorával együtt.
Igen, igen, de nagyon színes, nagyon virtuóz, szórakoztató, meseszerű előadás. És hát a Katona József Színház szeret kísérletezni, és gyakran születnek ebből réteg előadások, amik azért próbára teszik a nézőt. Ezért, ha valaki mondjuk nem látott engem még színpadon, akár egy régi osztálytársnak, ezt szoktam elsősorban ajánlani. Mert azért például a Káli Holtak is, ha bár az mondhatni már egy kultikus előadás lett, azért egy nagy falat, 4 óra, és sokan hőkölnek egyet, amikor elmondom, hogy 6-kor kezdődik, és 10-ig tart, és szerintem sokan nem feltételezik, hogy bármi jó lehet, ami ilyen hosszú.
Pláne, hogy most már nagyon sok színházban, a Katonában is előfordul, hogy egy felvonás, és mondjuk másfél óra egy előadás.
Igen, igen, volt egy ilyen trend is, vagy egy ilyen áramlat, akkor általában egy felvonásban játszottunk, és lehetőleg 2 óra alatti előadásokat. Volt egy ilyen trend, amihez igazodott a színház, vagy kimondatlanul azt feltételeztük, hogy a néző ennyit fogad be szívesen, és aztán lett egy másik irány is. Egyébként ebben talán fordulatot hozott a világjárvány, hogy akkor azután szomjazták az emberek a kultúrát, meg a
hát,
a személyes
színházba járni személyes, igen. És nem csak közvetítéseken keresztül.
Igen, akkor meg lett egy ilyen hullám, hogy egyre hosszabb is.
Amikor nálatok Tarnóczy Jakab bennek az egyik eklatáns képviselője, ott is azért a 4 óra körül van általában egy.
Igen, előadás. Igen, most a Requiemről megint azt hallottam, hogy hosszúra.
3 felvonás, így van.
Sikeredett. Az Extázis is 3 felvonás, de például a Melancholy Rooms
az csak egy volt.
Hajunk. Igen, az meg egy 1,5 óra alatt lezajlott.
És azt mondtad, hogy mi nem publikus a következő évad, de azt tulajdonképpen most már nálad beállt, hogy általában 2 új premiered lesz, és a következő évadban, és akkor 2 új előadásban is láthat majd téged a közönség.
Igen, egyből augusztusban elkezdek próbálni a Kamrában. Egy fiatal rendező készít egy adaptációt a Mechanikus Narancsból, Gép Narancs lesz a címe. A rendező nevét még nem árulom el, nem hirdetett évadot a Katona József Színház, de ennyit merek csepegtetni. Aztán pedig másodjára a Székely Krisztával fogok dolgozni a nagy színpadon. A 3. körben pedig szabad leszek, úgyhogy jövőre remélem ismét eljutunk.
Újabb nyaralás.
Pár kollégával valami egzotikus tengerparti helyre.
Tasnádi Bence, junior primadíjas színésznek, a Katona József Színház tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelőbe, és néhányat megmutatott kedvenc felvételeiből.
Köszönöm szépen a meghívást.
Edi tartott ma a lemezelő, a jövő héten is szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Pajor Olivier Joachim, fiatal zongoraművész, akinek nyáron jelenik meg majd első lemeze. Pajor Olivier Joachim mutatja meg tehát legkedvesebb felvételeit jövő vasárnap, ha tehetik, tartsanak velünk akkor is, és ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádióhallgatást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Egyházzenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hit utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a